Sziasztok! Újra itt vagyunk, és folytatjuk az előző adásunkat, mégpedig azzal, hogy hogyan kell szelektálni a különböző anyagokat, hányszor lehet újra feldolgozni őket, és hogyan néz ki az újrahasznosításuk, és ezzel mennyi környezeti terhelést spórolunk meg. Szóval akkor kezdjük is el. Szerintem a műanyaggal, mert arról lehet a legtöbbet beszélni. De most akkor csak egy nagy vonalakban felvázolnám, hogy mi is az a műanyag. Szóval a műanyagot többnyire kőolajból állítják elő. Ez egy nagyon tartós anyag, ezért hasznos is a mindennapi életünkben, de hátránya az például, hogy 450-től akár 1 millió évig is tarthat, még ezek a termékek úgymond eltűnnek. De azzal tisztában kell lennünk, hogy a műanyag az nem lebomlik, az leaprózódik, és mikroműanyagok keletkeznek belőle, amik rengeteg problémát okozhatnak, mivel mindenhol ott vannak a természetben. Ugye ma már a mikroműanyagok nagyon sok kárt okoznak, egyre többen hallanak róla, benne van a vizekben is, az ételeinkben is, az állatokban is, sőt még bennünk is. És ugye azzal is jó tisztában lenni, hogy az összes műanyag, amit eddig legyártottak, az itt van a Földön, valamilyen formában, az itt van mindenhol. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy minden műanyag, amit tudunk, azt szelektáljuk, és remélhetőleg újra feldolgozzák. Az újrafeldolgozásáról annyit érdemes tudni, hogy kétszer, esetleg háromszor lehet újra hasznosítani, vagyis újra feldolgozni, ami nem nagy szám, ezért jobb, hogyha kerüljük a műanyagot már amennyire tudjuk. Ráadásul az is megnehezíti az újrahasznosítást, hogy rengeteg fajta műanyag van, és ezekből nagyon keveset lehet újrahasznosítani. De akkor nézzük is meg, hogy melyik fajtákat lehet újrahasznosítani, melyiket nem, és hogy hogyan ismerjük ezt fel, hogyan vannak feltüntetve a termékeken.
Nos, mint mondtad, rengeteg műanyagfajta létezik. Ezeket mi jelenleg 7 különböző csoportba osztjuk. Ezek a csoportok számokkal vannak jelölve, és minden műanyag terméket egyébként el kell látni ezzel a jelöléssel. Ez úgy néz ki, hogy általában van egy háromszög, és vagy a háromszögben, vagy alatta számmal, és jobb esetben betűvel is ki van írva, ilyen mozaik szavakkal, hogy milyen műanyagot is fogunk a kezünkben. Újra hasznosítani a 7 csoportból 4-et lehet. Először elmondom ezt a 4-et. Az első, az egyes számú, a PET. Ez ugye a legtöbbször italos plakon, de más anyagokat is csinálnak PET-ből. Ezt nagyon könnyű felismerni, egyébként se nem lágy, se nem rideg. Valahol így a kettő között van, és hát általában ebben van minden folyadékunk. Újra feldolgozni is egyébként ezt a legkönnyebb és a legegyszerűbb. A második csoport, a kettes számú, HDPE rövidítéssel azt jelenti, hogy kemény műanyag. Ez általában ilyen egészségügyi termékek flakonja szokott lenni.
Vagy kozmetikai dolgok, termékek flakonjai például.
A harmadik csoport, amit újra lehet hasznosítani, az a négyes számú, LDPE, ez lágy műanyag. Ezek általában fóliák, de nagyon ritkán készítenek ezekből is flakonokat.
Igen, ilyen kéz krémes tubus például.
Így van. Ezeket is könnyű felismerni, mert tapintás, ezek tényleg ilyen lágy, finom tapintású műanyagok. És a negyedik csoport, amit újra lehet hasznosítani, az az ötös számú, ez a PP, és ebből csinálnak fóliát is, és flakont is vegyesen, nagyjából 50-50%-kal.
De bármi mást. Igazából a felmosó vödrünk is az.
Igen?
Aha.
Ja, tényleg ebből ilyen... Ja, tényleg. Jó, hogy mondod.
Ilyen mindenféle háztartási eszközöket is, vagy most az ételdoboz az nem tudom, mert mint az éthordó, az lehet, hogy PET is lehet, meg igazából az HDPE is lehet. Az a baj, hogy ugye egy terméket többféle műanyagból is le tudnak gyártani.
Persze, nagyon nehéz.
Igen. Mondjuk a joghurtos poharat is például legyárthatják újrahasznosítható műanyagból, de legyárthatják újrahasznosíthatatlan műanyagból is. Szóval mindig meg kell nézni.
Mindig érdemes nézni, igen, a jelöléseket, és a számokat érdemes megjegyezni. 1, 2, 4, 5, és PET, HDPE, LDPE és PPE, ezeket lehet újrahasznosítani, ezeket én már így betéve tudom. Van még három műanyagfajta, amiket nem lehet újrahasznosítani. Ezek a hármas a PVC, a hatos a PS, ez a polisztirol.
Igen.
Mint például egyébként a szigetelés akár.
Igen, a hungarocell.
Ja, vagy PS-ből szokták ugye néha mondjuk a joghurtos dobozokat, poharakat készíteni.
Lehetséges. Igazából ezeket az elviteles dobozokat is ebből csinálják, amit az éttermekben kapsz. Ezeket igen. A, ilyen, mintha ilyen habos
ja,
lenne.
Mint ilyen hab, olyan, műanyaghab lenne.
Igen, igen. Vagy ezek a kávés poharak is azok, nem?
Hát nem mindegyik, az inkább ilyen kartonos, papíros, műanyagos, valamilyen keverék. De egyébként azt sem szabad újrahasznosítani, és hát nem lehet újrahasznosítani.
Igen.
És a hatodik csoport, ez a minden más egyéb. Ugye ide tartozik például a CD is, amire én nem jöttem még mindig rá, hogy milyen anyagból van, de elméletileg nem lehet újrahasznosítani, itt mégis gyűjtik ezt. Ezt én nagyon szeretem mondogatni.
Meg az ajakbalzsamunk is.
Igen? Hetes?
Igen.
A szemét.
Igen, pontosan szemét.
Ja.
De ugye ezeket, amiket nem lehet újrahasznosítani, azokat is ilyen hulladékudvarokba lehet adni, és ugyanúgy külön kell gyűjteni, szóval
nem... És érdemes is.
Igen, szóval nem egyből a vegyesbe dobni mindent, úgyhogy figyeljünk oda.
Én szerintem egyébként, hogyha már környezet kímélésről beszélünk, akkor ez egy nagyon fontos hozzáállás lenne, hogy ne csak azokat gyűjtsük külön, most a szelektív gyűjtés kapcsán, ne csak azokkal a dolgokkal foglalkozzunk, amikre most van megoldás, hanem készüljünk fel arra, hogy a jövőben lehet, hogy fel fogják tudni dolgozni azokat az anyagokat is, amiket most nem. És ezeket is gyűjtsük külön. Ugye ezt mi civil emberként nem nagyon tudjuk megvalósítani, mert hol gyűjtötte magad egyedül? Ehhez szerintem olyan rendszerre van szükség, ami ezeket tényleg összegyűjti.
Na, erre már tényleg nincsen hely.
Hát, ja. Sajnos. Viszont még meg kell jegyeznem, ugye előbb már említettem a szemét, exportot és importot, és ennek köszönhetően Kínában jelenleg több mint 23 különböző féle műanyagot gyűjtenek és hasznosítanak újra. Csak meg akartam említeni, hogy amíg mi négyet, addig ők ott 23-at.
Igen, a kínaiak mindig élen jártak.
Hát jó, itt rá voltak kényszerítve, de ne menjünk ebbe bele, mert ezt mondtam, hogy akkor erről majd készítünk egy külön adást, mármint az exportról.
Jó, mennyi környezetterhelést tudunk megspórolni a műanyag újrahasznosítással?
Nos, megmondom őszintén, hogy erre nem kerestem adatokat, vagyis hát elkezdtem keresgélni, de rájöttem arra, hogy a műanyaggal kapcsolatban nem konkrétan az a legnagyobb probléma, hogy az előállításához mennyi, és hát hogy az előállítása mennyi környezetterheléssel jár, mert összehasonlítva mondjuk egy alumínium dobozzal, vagy egy üveggel, messze a műanyagot a legkönnyebb előállítani ilyen szempontból.
Ezért is olyan elterjedt,
hát,
szerintem.
Igen. A probléma és a környezetterhelést a műanyaggal kapcsolatban az jelenti, amit te is mondtál, hogy itt marad. Uh-huh. És nem bomlik le, hanem csak, hogy elaprózódik, és nagyon apró műanyag darabokként tovább élnek a földön, és sokkal több helyre eljutnak, ilyen kis apró darabokként, mint nagy flakonokként. Úgyhogy hát ezzel kapcsolatban én annyit mondanék el, amin mindenkinek érdemes lenne elgondolkoznia, hogy egy... Mondjuk egy ásványvizes flakont, hogyha nézünk, egy másfél literes ásványvizes flakon előállításához, palackozásához, boltba, polcra juttatásához az egész életútja során háromszor annyi vizet használnak fel, mint amennyi az űrtartalma. Tehát másfél liternél ez 4,5 liter víz, és nagyjából negyed annyi olajat, mint amennyi az űrtartalma. Tehát ezen szerintem érdemes mindenkinek elgondolkoznia, aki vesz 1 liter vizet mondjuk, hogy ahhoz igazából 3 liter vizet, és nagyjából 3 deci olajat kellett környezetterhelésre elpazarolni.
Igen, meg CO2 kibocsátás, meg ilyenek. Szóval...
Hát ez így minden egyben.
Igen, igen. Nagyon sok az a víz.
Ezen én is nagyon meglepődtem, mikor először olvastam.
Jó, hát akkor ugorjunk rá szerintem a szelektív gyűjtési szabályokra. Itt mondjuk például a műanyagpalacknál az a legjobb, hogyha laposra van taposva. Ugye van is ilyen kis
szlogen.
Szlogen, igen. és utána a kupakot visszatekerjük rá. Ez is fontos, mert lehet, hogy valakiben felmerül, hogy kupakkal vagy kupak nélkül dobják bele a szemetesbe, de inkább kupakkal együtt, mert azt megoldják.
Sőt, igen, szabad. Ja. Egyébként az is ugyanabból az anyagból van a kupak is, sőt, az a fólia réteg, amin az írás van, meg a rajzok vannak, az is PET anyagból készül, és ezt így egy-egybe lehet szelektálni.
Uh-huh. Na, az jó. De hogy akkor mit nem lehet szelektálni, ami igazából műanyag, meg műanyagnak is néz ki, az például az ilyen fémgőzölt műanyagok, például a chipszes zacskók ilyenek, meg minden olyan anyag, ami belül így csillog, szóval annak van egy ilyen fémrétege, úgyhogy azt nem lehet új szelektíven gyűjteni. A cellofánt is említettem, ugye az is egy nagyon gyakori csomagolás, így a boltokban, jól látható a termék, minden, úgyhogy azt is érdemes kerülni. Az a baj ezzel a kettő csoporttal, hogy általában a nasikat rakják bele ezekbe, és ugye az ember az nasizik, úgyhogy nehéz elkerülni.
Hát nekünk sem egyszerű.
Hát nem. De hát emberből vagyunk. Még van a folpak, amit általában a sütésre szoktunk használni, sütéskor, vagy bármilyen tartósításra.
Mi a helyzet a fóliákkal?
Csomagoló fóliákkal?
Igen, minden jellegű fóliával. Ezt azért kérdezem, mert ugye létezik fóliafeldolgozás Magyarországon is.
Én szerintem azt így nem lehet külön gyűjteni. Vagy nem tudom.
De a házhoz menő szelektív edénybe be lehet rakni fóliát, műanyagfóliát.
Jó, akkor bele.
És itt kint Svájcban mi nem tudjuk külön gyűjteni a fóliát. Egyébként, hogyha már a fóliáról van szó, én utána néztem ennek a magyarországi fóliafeldolgozó üzemnek, ez a Remat Kft. Évi 25 ezer tonna fóliát dolgoz fel, ennek 70%-a ipari és 30%-a lakossági fólia. Egyébként erről még annyit érdemes tudni, hogy a magyarországi lakossági fóliának a 25%-a az idegen anyag, valami teljesen más, vagy akár műanyag is, csak éppenséggel nem újrahasznosítható fólia. Ausztriában 1%-a. Tehát itt is érdemes figyelni arra, hogy ne essünk át a ló túloldalára azzal kapcsolatban, hogy mennyi mindent dobunk még a szelektív szemétbe. És azért hoztam fel ezt a fóliafeldolgozást, mert ugye az előző részben említettem azt, hogy én problémásabbnak látom a települési hulladékot, a lakossági szemetet, mint az ipari. Hiába nagyobb mennyiségű az ipari hulladék, és ez egy nagyon jó példája ennek, ugyanis ebben az üzemben, ahol 70% az ipari fólia aránya, ezt az ipari fóliát mégiscsak egy soron válogatják, míg a lakossági fóliát, ami csak 30%, ezt két soron kell válogatni, hiszen annyira szennyezett. És a végeredményen is meglátszik ez a minőségbeli különbség, ugyanis egy tonna ipari hulladékból 700-800 kg regranulátum készül, míg a lakosságiból úgy készül csak 500 kg, hogy ipari fóliát kevernek hozzá, hogy azért jobb minőségű és tisztább legyen. Zárójelbe zárva.
Igen, itt is az látszik, hogy az emberek nem figyelnek oda a tiszta szelektív gyűjtésre, meg ugye a cégeknél egy cégtől jön, mármint egy cég sok fóliát lead.
Egyszerre, igen.
Egyszerre.
Egyfajta anyagból.
És a települési pedig sok-sok embertől
jön. Hát ja, te, hogyha megnézed, igen. Hogyha elmész a boltba, hogy nagyon sokszor ugyanannak a gyártónak ugyanaz a terméke is több különböző csomagolásban elérhető, és nagyon könnyen meg lehet, hogy ez a különböző kiszerelés vagy méretű csomagolás másfajta anyagot is jelent.
Uh-huh. Igen.
Úgyhogy ez tényleg nagyon nehéz, és nem is azt akartam mondani, hogy ez főleg az emberek felelőssége, de az, hogy ez a helyzet áll most fent, szerintem a vásárlókon is múlott régebben is. Ugyanúgy mi is felelősek vagyunk most azért, hogy a jövőben milyen tendenciák és milyen módszerek, vagy milyen körülmények fognak uralkodni a szemét helyzettel kapcsolatban. Zárójel? Tényleg bezárva.
Rendben. Még egy anyag eszembe jutott, hogy mit nem lehet a műanyag közé bedobni, és ez a bioműanyag. Ugye most már egyre elterjedtebb ez a fajta anyag, próbálják a műanyagokat most ezzel felváltani, például ezek legnagyobb előfordulása az egyszerhasználatos műanyagok kiváltására van, és az emberek lehet, hogy azt hiszik, hogy ezzel védik a környezetet, jobbat tesznek a környezetnek, hogyha mondjuk bioműanyagból vásárolják meg az egyszerhasználatos evőeszközt, nem pedig rendes műanyagból. Holott szerintem ez nem minden esetben jobb megoldás, mert azt tudni kell a bioműanyagokról, hogy ugye az van ráírva, hogy komposztálható, lebomlik, ilyesmi, de az a helyzet, hogy azt már nem írják rá, hogy hol bomlik le, hol komposztálódik. Mert ha neked van egy saját kis komposztálód otthon, abban a bioműanyag nem fog lebomlani, hanem csak egy ipari komposztálóban fog, ahol megvan a megfelelő környezet arra, hogy ezek a folyamatok, ezek a lebomló folyamatok elinduljanak. Például megfelelő hőmérséklet kell hozzá, és ezt egy házi kis komposztáló nem fogja biztosítani. És ugye ehhez az infrastruktúra, meg a feldolgozó üzem, itt gondolok az ipari komposztálóra, ez Magyarországon nincsen kiépítve. És az a baj, hogy a bioműanyag viszont van Magyarországon. Úgyhogy Magyarországon sajnos ezeket a bioműanyagokat csak a vegyesbe lehet dobni, mert a műanyag közé dobva az újrafeldolgozást nehezíti. Úgyhogy erre nagyon figyeljünk oda, hogy a bioműanyagok nem rendes műanyagok, ráadásul az, hogy rá van írva, hogy lebomlik, vagy komposztálható, az tényleg csak az ipari komposztálóra vonatkozik, ami Magyarországon nincs. Ugye azt már mondtad, hogy Svájcban van. Úgyhogy ennyi.
Itt sem mindenhol egyébként, mert amerre én dolgozni járok, ott látok mindig egy ipari komposztálót, mellette megyek el, és az is igazából a szabad ég alatt van, szóval iparinak minősül abból a szempontból, hogy nagy mennyiségű szerves hulladékot dolgoz fel, viszont tök természetes maga a folyamat. Amiről te beszéltél, ipari komposztálók, ezek ugye a zárt komposztálók, amik, ahol ellenőrzik és kontrollálják a hőmérsékletet, nedvességtartalmat, páratartalmat, a szükséges organizmusokat így biztosítják a komposzt számára. Szóval nem annyira egyszerű ez a helyzet tényleg. Én mindenképp azt javaslom annak, aki bioműanyagot akar használni, hogy nézzen utána, hogy hogyan tudja ezeket ipari komposztálóba küldeni, hogyha erre nincsen lehetőség, akkor ne használjunk bioműanyagot.
És főleg ne higgyük azt, hogy a természetben le fog bomlani, szóval egyáltalán ne dobjuk el a természetben.
Ja, sőt, ebből a szempontból én még kifejezetten károsnak is tartom. Viszont van egy kérdésem. Én úgy látom, hogy a bioműanyag, tehát az az elv, hogy egy biológiailag lebomló csomagoló anyagban vásároljunk dolgokat, vagy ilyen anyagba tegyük a bevásárlásunkat egészében, hogy ez már meg is valósult nagyon régen, és ez a papír lenne. Nem az van, hogy a papír tökéletesen helyettesíteni a bioműanyagot funkcióját tekintve, hogyha azt nézzük, hogy a papírt akár tényleg nem jó dolog, de eldobhatjuk a természetben is, mert kárt nem fog okozni, remélhetőleg, és ugye a nedvesség hatására viszonylag rövid időn belül lebomlik, és teljesen természetes anyag.
Igen, ugye láttunk már eldobható evőeszközöket is, például fából, és ugye fából készül a papír is, úgyhogy lényegében véve mondhatjuk, hogy ugyanaz. Nem tudom, hogy most miért pont bioműanyaggal kell mindent helyettesíteni, ami műanyag.
Én
valószínű, próbálnak arra törekedni, hogy majd legyen ipari komposztálásra lehetőség, és ugye, hogy ezt minden országba bevezessék.
Én nem akarok túl rossz indulatú lenni, de lehet, hogy azért terültetik ennyire a bioműanyagot, mert ott könnyebb csalni.
Mit csalni?
Hát a műanyaggal kapcsolatban például régebben voltak olyan bioműanyagok, amik nem voltak teljes egészében biológiailag lebomlóak, csak ilyen természetes anyagokat kevertek a rendes műanyaghoz, és valóban lebomlott, meg így lefoszlott ez az anyag, viszont amikor eltűnt ez a természetes dolog a műanyag rostok közül, vagy nem is rostok, még nem tudom, szálak, vagy nem tudom, milyen vannak a műanyagnak, a műanyag molekulák közül, akkor maga a műanyag mégiscsak megmaradt, és mikroműanyag lett belőle.
Uh-huh, értem.
De hogyha már elkanyarodtunk a papírra, akkor szerintem zárjuk is le a műanyagot, és beszéljünk tovább a papírról.
Jól van, igazából ugye a papírgyártás is ugyanolyan környezetterhelő, mint mindenféle anyag előállítása. Azt tudni kell, hogy évente 300 millió tonna papírt használunk fel világszerte, és ehhez ugye rengeteg fát kell kivágni, így évente az erdős területeink egy Görögországnál nagyobb területtel csökkennek, ami kb. 132.000 négyzetkilométer. Így talán mindenkinek világosabb, hogy mekkora erdős részek tűnnek el a földről, és ez ugye nem kis mennyiség, úgyhogy itt is csak annyit tudok elmondani, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mennyi papírt használunk, meddig használjuk azt a papírt, és hogy milyen papírt is használunk, mert ugye vannak már újra papírok, amikkel nagyon sok környezeti terhelést, víz igényt és mindenféle energiát meg tudunk spórolni. Arról nem is beszélve, hogy vízszennyezés is társul a papírgyártáshoz, mivel sok-sok vegyszert használnak azért, hogy fehér legyen. De vannak adataid arról, hogy mennyi energiát spórolunk meg az újra papírral? Akkor vannak. Azt jól lenne elmondani.
Egy kicsit visszakanyarodnék még azokhoz a dolgokhoz, amiket te mondtál. Az egyik az, hogy mennyi papírt használunk fel. Én egy másik oldalról is megközelítettem ezt, hogy fejenként átlagosan mennyit használunk el. Három fontos területet vettem alapul. Az egyik az Európai Unió, ahol átlagosan 170 kg-ot használunk el évente per fő. Magyarországon 50 kg-ot. Ez meglepően alacsony, és ennek én nagyon örültem. Szóval Magyarországon 50 kg-ot használunk el fejenként évente. Az Amerikai Egyesült Államokban viszont 370 kg-ot. Az nagyon sok. Nagyon pazarlóan bánnak a papírral.
A másik, majdnem a duplája az EU-nak.
Igen. Hétszerese a miénknek, Magyarországnak. Egy másik dolog viszont, hogy amikor te itt az erdőirtásról beszélsz a papírral kapcsolatban, az egy kicsit megtévesztő szerintem, ugyanis nagyon sok esetben arról van szó, hogy a papírgyártáshoz és a különböző papírtermékekhez külön erdőségeket telepítenek, csak ezzel a céllal, hogy utána papírt gyárthassanak belőle. Ami egy fokkal jobb arról, annál, mint amit te mondtál, ugyanis nekem egy kicsit úgy tűnt, mintha ez úgy nézne ki, hogy papírgyártók kimennek az őserdőhöz, és kivagdassák a őshonos fákat.
De nem is őserdőt mondtam.
Hát erdőségeket.
Hát igen.
De azt mindenképp el kell ismernünk, hogy a papírgyártáshoz direkt ezzel a céllal telepített erdőket írtanak, úgymond, ami csak egy fokkal jobb, de ezzel kapcsolatban főleg inkább mondjuk a monokultúra hátrányairól lenne érdemes beszélnünk, de erről most nem fogunk. Illetve azt is fontos megemlíteni, hogyha ezeken a területeken nem papírgyártáshoz termesztenének fát, akkor sem adnák vissza ezeket a területeket a természetnek, hanem valamilyen más, például bioműanyaghoz termesztenének kukoricát, vagy nem tudom konkrétan, miből készítik a bioműanyagot. Ezt mindenképp el akartam így mondani. Hogy pontosan mennyi mindent környezetszennyezést spórolunk meg azzal, hogyha a papírt újra feldolgozzuk. Hogyha nyersanyagot tekintjük, például a fát, akkor egy fontos adat az, hogy egy tonna papírhoz 1,7 tonna fa szükséges. Ezek általában fenyők, esetleg nyárfa, nyírfa vagy bükkfa. Ez az új papír. Hogyha újra papírt akarunk előállítani, akkor egy tonna újra papírhoz egy tonna használt papír szükséges. Tehát itt meg tudunk menteni mondjuk 17 darab fát. A vízigénye. Az új papírnak 417 köbméter per tonna, míg az újra papír csak 200 köbméter tonna vízfelhasználást igényel. ez abból is adódik, hogy fákat sem kell nevelni, illetve hát a feldolgozás is valamivel egyszerűbb. Az energiai igénye pedig az új papírnak 719 kWh tonnánként, az újra felhasznált papírnak pedig 345 kWh. Nagyjából mind a víz, mind az energia igénye lefeleződik az újra papírnál. Na és itt annyit még szeretnék elmondani, hogy 1 kWh elektromos áram előállítása ma 2021-ben az Európai Unióban nagyjából 0,3 kg szén-dioxid kibocsátással jár. Szóval egy tonna papír esetében, hogyha 300 kWh energiát megspórolunk, az nagyjából 100 kg szén-dioxid spórolást is jelent. Uh-huh. Egy másik fontos tulajdonsága a papírnak, hogy elméletileg végtelenszer újra lehet hasznosítani, gyakorlatilag azonban csak nagyjából 7-szer. Ez azért van, mert a papír ugye ilyen rostokból épül fel, és ezek a rostszálak folyamatosan rövidülnek minden újrahasznosítás alkalmával, és hát igazából ezt úgy oldják meg, hogy újrahasznosított papírt szoktak keverni a szűzpapír gyártásához is. Nagyjából én ennyi információt gyűjtöttem össze a papírral kapcsolatban, viszont a szelektálásnak itt is vannak szabályai, és szeretném, hogyha ezeket elmondanád.
Jó, hát nem sok szabályt gyűjtöttem össze, de például ugye itt a papírról és a kartonról is beszélni fogok, ugye ezeket külön gyűjtjük, de ugye a karton is papír, és a kartonról érdemes leszedni a ragasztószalagot, és úgy beledobni a gyűjtőhelyre, a ragasztószalagot meg ugye a vegyesbe. Az öntapadós, ezek a post-it cetlik sem mehetnek a szelektálóba, vagy esetleg leszedjük róla azt a ragasztós részt.
Én úgy tudom, hogy azokat lehet.
Én meg azt olvastam, hogy nem.
Nem, várjál, helyet javítok. Én azt olvastam, hogy nem mindenhol lehet.
Na, ez így már jobb. Hát igen, én szerintem ugye a ragasztós réteg miatt nem biztos, hogy szét tudják választani, vagy nem tudom. De mondjuk ilyen esetben, amikor nem tudja valaki eldönteni, hogy az adott termék, amit a kezében tart most, hova megy, hova kell dobnia, hogy esetleg a műanyagba, vagy a vegyesbe, vagy esetleg a papírba, akkor szerintem érdemes oda dobni, ahova úgy gondoljuk, hogy az mehet mondjuk. Mondjuk egy ilyen post-itot belerakunk a papírba, és akkor, hogyha nem odavaló, akkor meg kiválogatják.
Hát, vagy utána kérdezhetünk.
Vagy igen, utána kérdezünk.
A eldobható sütőpapír?
Az a baj, hogy nem tudod újra hasznosítani, mert ugye ja, mert nem szennyezett. Tiszta. Aha. Úgyhogy az a vegyesbe kerül. És még egy dolog, a blokkok, azokat sem lehet szelektíven gyűjteni. Meg ugye a pizzás dobozról beszéltem.
Viszont a pizzás doboznál azt nem említetted, hogy az alsó olajos részét komposztálni is lehet.
Azért nem említettem, mert általában ezeket az anyagokat ugye ilyen limitáltan lehet csak betenni a komposztba, szóval...
Ja, hogy nem túl sokat.
Hát nem túl sokat, mert nem bírja el, nem fog lebomlani, vagy ilyesmi, vagy nagyon lassan bomlik le. Ugye a komposztálásnak megvannak a szabályai, hogy kb. Hány százalék ilyen anyag, olyan anyag kerülhet bele, és ezért egy kicsit komplikáltabb a dolog. Uh-huh. Meg ugye sok embernek nincsen komposztálója, és hát így nem komposztál. De mondjuk igazad van ebben. De akkor ennyi erővel a papírzsepik is, meg a használt szalvéta is mehet a komposztra, ha nem túl sok, nem?
Ja, a kis mennyiségben állítólag.
Meg igazából mi sem tesszük bele a szerves hulladék közé ezeket az anyagokat.
A pizzás doboznak az alját én szoktam.
Jó, de a használt papírzsepit nem azt szoktuk. Nem. Szóval az inkább a vegyesbe menjen, ja. Meg a szalvéta is.
Meg annyit gyorsan a papírhoz, hogy a gémkapcsokat és ezeket a tűzőkapcsokat is benne lehet hagyni. Ezeket ki szokták válogatni, ki tudják válogatni. Ugye ezek mágnesezhető fémek, és ezeket könnyű kiválogatni a papír közül.
Uh-huh. Jaj, én még annyit el akarok mesélni, hogy felbuzdultam azon, hogy te milyen lépéseket teszel a környezetvédelem érdekében a cégednél, és nálunk volt egy ilyen környezetvédelmi megbeszélés, és felmerült a probléma, hogy tavaly sokkal több papírt használtunk el, mint ezelőtti években. És én megkérdeztem, hogy miért nem használunk újra papírt, és akkor ilyen furcsán nézett rám az emberke, hogy ezt nem is tudom, és hogy ezt meg kell kérdeznem. Úgyhogy megszólaltam, és kiálltam
ez az.
Emellett az ügy mellett, és majd meglátjuk, mi lesz. Mert azóta még nem kérdeztem rá. De hát csak lesz valami.
Hát, hogy kérdez rá még egyszer, hát ha.
Hát jó, csak még ez a megszólalás is nehezemre esett. De úgy voltam vele, hogy ha már te is csináltál ilyet, mármint nem ilyet, de ehhez hasonló dolgot, így csak úgy magadtól, hát akkor most én is kérdeztem.
Én csináltam, gondolkoztam rajta, hogy elmondom-e, de majd a következő részben el fogom mondani, hogy mit csinálok még, mert az már újra felhasználás.
Ó, oh, jó.
Ja.
Oké, rendben.
Egy kis spoiler előre.
Na, szóval gondoltam, ezt elmesélem, hát ha én is egy kicsit motiválni tudlak titeket.
Egyébként szerintem ez fontos dolog, hogy az ember a munkahelyen is képviselje ezeket az elveket, meg értékeket, és ne dobjuk őket félre, vagy ne söpörjük őket félre, csak azért, mert egy olyan közösségben vagyunk, ahol nem ez a megszokott.
Ja, igazából utána egy pár emberrel beszélgettem is ilyen dolgokról, hogy...
Na, tök jó. Az tök jó már, hogyha az ember párbeszédet így el tud indítani.
Igen, úgyhogy...
Büszke vagyok.
Volt valami értelme. Ó, köszönöm szépen.
Ja.
Na jól van, ugorjunk az üvegre. Nos, az üveg az szintén egy remek anyag. Én a papírt is egy remek anyagnak tartom. De az üveg az sokkal jobb újrahasznosítás szempontjából, mert végtelenszer újrahasznosítható, és 100%-ban. És ráadásul sokkal környezetkímélőbb egy már meglévő üveget újrahasznosítani, mondjuk úgy, hogy visszavinni, elmosni és újra töltetni, mint az, hogy egy ilyen üveg törmeléket újra önteni és abból egy új anyagot készíteni.
Igen, és akkor nézzük is meg, hogy miből áll az üveg, vagy hogy miből készítik. A üveg nyersanyaga az főként homok, szóda, mészkő, borsav és nátrium-szulfát. Nagy vonalakban ebből készítik az üveget, és ami nagyon fontos nekünk, az, hogy 1500 fokon olvasztják meg ezeket az anyagokat. Egy nagyon jó tulajdonsága az üvegnek egyébként, hogy 100%-ban újrahasznosítható, tehát nincsen semmilyen melléktermék az újrahasznosítás során, hulladék is nagyon kevés keletkezik, illetve hogy ez egy természetes anyag. De hogy pontosan egy tonna üvegtörmelék újrafeldolgozásával mennyi mindent spórolunk meg, elsősorban energiát, 3450 kWh energiát. Itt nem tudom, mennyire emlékszel, a papírgyártásnál egy tonnához kellett 719 kWh energia, itt pedig 3450 kWh-t megspórolunk. Szóval azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy az üveggyártás rengeteg energiát emészt fel. De talán éppen ezért is éri meg újrahasznosítanunk, mivel rengeteget meg is tudunk spórolni. Az energia mellett 300 kg széndioxidot és 1200 tonna nyersanyagot tudunk megmenteni, hogyha újrahasznosítjuk az üveget, illetve természetesen 1 tonna szeméttől szabadítjuk meg a világot. Egyébként az üveget is úgy szokták készíteni, a szűzüveget, hogy itt is törmeléket kevernek a nyersanyaghoz. Ezzel egyébként már elérnek 10% törmelék hozzákeverésével, már elérnek olyan 3-4%-os energia megtakarítást, ugyanis ezzel pár száz fokkal lejjebb viszik a nyersanyagoknak az olvadáspontját. Hogyha tiszta üvegtörmelékről beszélünk, az egyébként 850 fokon olvad meg újra. Én ennyit gyűjtöttem össze az üvegekről. Óvatosan kell bánni az üveggel, mert ennek a gyártása már tényleg azért környezetterhelőbb még a papírnál is. Illetve azért is, mert az üveg az egy nehéz anyag. És itt a szállítás során könnyen előfordulhat az, hogyha túl messzire kell szállítanunk üveget, akkor sokkal környezetterhelőbb lesz, mint azt elsőre gondoljuk. De ennek ellenére én azért hiszek a betétdíjban, abban a fajta betétdíjban, amikor újra töltik az üvegeket. Hát ezt majd kibeszéljük a következő részben.
Igen.
Tudnál esetleg a szelektálási szabályokkal kapcsolatban valamit elmondani?
Igen, egy-két dolog van, hogy mindenképp kupak nélkül gyűjtsük ezeket az üvegeket, és színek szerint. Ezen kívül elég sok üvegfajta nem kerülhet így az otthoni szelektív kukába, de viszont ezeket ugye hulladékudvarokban le tudjuk adni. Ilyenek például a síküvegek, például ablaküveg, tükör, vagy szemüveg, neoncső, villanykörte, porcelán, kerámia, hőálló üvegtál, és ugye beszéltünk az orvosságos és veszélyes anyagokat tartalmazó üvegekről is, hogy azokat veszélyes anyagként kell kezelni. Szóval ezeket mind a hulladékudvara van célszerű leadni, vagy éppenséggel ott, ahol van erre külön gyűjtőpont. Igazából ennyi a szelektív gyűjtésével kapcsolatos információ, és akkor az utolsó anyagunk a fémek. Nos, a fémek is hasonlóan működnek, mint az üveg, hogy végtelenszer újra hasznosíthatóak, és rengeteg energiát tudunk velük is megspórolni. Ugye fémekbe tartozik például a vas, alumínium, réz.
On, cink.
Igen. Például
mert aranyezüst is.
Ja, igen. Mindenféle fém. Nálunk a cégnél például van vas gyűjtő, meg réz gyűjtő külön. Meg ugye külön az alumínium dobozoknak. De itthon az alumínium dobozokat, meg konzerveket szoktuk gyűjteni.
Az az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy vannak az alumínium konzervek, és vannak a, azt hiszem, vas konzervek, ilyen fehér bádogozott konzervek. Aha. És én azon gondolkoztam, hogy ezeket mi ugye egy helyre dobáljuk. Bár mondjuk most, hogy ezt így kimondtam rá, és jöttem, hogy ezt valószínű mágnessel választják külön utána. De mindegy, csak akartam mondani, hogy nagyjából a háztartásunkban ez a két fajta fém található meg, hogyha konzervdobozokról beszélünk, alumínium és vas, vagy valamilyen vas származék, ami általában fehér bádoggal van bevonva, ami azt hiszem egy ónozott réteg. Uh-huh. De beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan állítják elő a fémeket, és hogy miért éri meg nekünk ezeket újrahasznosítani. Azt mindenképp érdemes tudni, hogy a legnagyobb energiaspórolást az alumínium újrahasznosításával tudjuk elérni. Ez az energia nagyjából 95% az új anyag előállításához képest. Ez abból adódik, hogy az alumínium gyártásnak vannak nehézségei, ez egy viszonylag bonyolultnak mondható folyamat, ugyanis az alumíniumot bauxitból állítják elő. Úgyhogy a bauxitból egyébként tinföldet gyártanak, és itt keletkezik egy olyan mellékanyag, amivel mi magyarok már sajnos megismerkedtünk, ez pedig a vörösiszap. Ezt csak azért mondom el, mert mennyivel jobb lett volna annó, hogyha annyi vörösiszap mennyiséget, amennyivel túlterhelődött az a tározó, tehát annyi vörösiszap mennyiségnek megfelelő mennyiségű alumíniumot mi akkoriban újrahasznosítottunk volna, és hogyha az nem lett volna ott. Na tehát ebből készül az alumínium. Ez a nagymértékű energia megtakarítás azt jelenti konkrétan, hogy egy darab sörös dobozzal 1,2 kWh elektromos áramot tudunk megspórolni, és hogyha nem újra egy alumínium doboz lesz belőle, egyébként körülbelül 60 napon belül újra alumínium doboz készülhet belőle, de hogyha nem ez történik vele, akkor nagyon sokféle tárgyat lehet még készíteni belőle. Igazából utána, újrahasznosítás után teljes mértékben úgy viselkedik, mint egy szűz alumínium. És itt nem is tesznek különbséget az újrahasznosított, vagy a szűz nyersanyag között. Míg ugye, mint mondtuk, a papír és a műanyagnál igazából az újrahasznosított nyersanyag, az egy másodlagos nyersanyagnak minősül, főleg a műanyagnál. Egyébként már az üvegnél sem. Szerintem ott sem jelölik külön, hogy újrahasznosított.
Nem, hát ott is 100%-ban újra tudják hasznosítani.
Igen. Ennyit gyűjtöttem össze a fémekről.
Még annyit hozzátennék, hogy úgy tudom, hogy az összes eddig legyártott alumíniumnak a 75%-a még mindig körforgásban van. És hogy ez szerintem nagyon jó dolog, és ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos szelektálnunk az alumíniumot, mert ennyire jól...
Hát vagy mennyire könnyű.
Igen, mert ennyire jól lehet újrahasznosítani, meg tök könnyű, igen. Meg tényleg az, hogy 100%-ban újrahasznosítható, az nagyon jó. Így összegzésképpen én azt mondom, hogy részesítsük előnybe a fémeket és az üvegeket mindenképpen az újrahasznosítás szempontok miatt, ugye ezek a legjobbak, meg persze a papír a természetessége miatt, és utána, hogyha a műanyagra vagyunk szorulva, akkor hát legyen az.
Csak figyeljünk arra, hogy olyan anyagot válaszunk, amit utána újra lehet hasznosítani.
Igen.
És gondoskodjunk róla, hogy újra is hasznosítsák.
Bizony. Nos, szerintem a főbb anyagfajtákat sikerült átbeszélnünk. Lehet, hogy ez egy kicsit száraznak hatott, de szerintem, vagyis hát szerintünk, elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hogy miért is kell újrahasznosítani a hulladékainkat, és hogy kicsit belelássunk abba, hogy miért fontos az újrahasznosítás, és hogy mennyi környezeti terheléstől óvjuk meg a természetet. Úgyhogy remélem azért érdekes volt számotokra. Biztos lesz még egy-két hulladékfajta, amiről külön adást fogunk készíteni, ilyen például a szerves hulladék, az mindenképp megér egy misét.
Hát szerintem ezen a hulladékpiramison keresztül nagyon jól látszik az, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatban nem az számít, hogy ki mit tesz más emberekkel összehasonlítva, hanem hogy önmagához képest milyen új módszerekkel próbálják meg az emberek csökkenteni az ökológiai lábnyomukat. Aki eddig például egyáltalán nem szelektált, annak most ideje lenne elkezdeni, hiszen manapság ez itt teljesen elfogadott, sőt, nagyon sokszor szerintem egy elvárt viselkedés, főleg így ebben a fogyasztáson és ezzel együtt szemetet termelő társadalmunkban. Aki pedig ez idáig is szelektált, annak nagyon örülünk, hiszen már most is rengeteget tett a környezet védelme érdekében, vagyis inkább a szennyezés csökkentéséért. De az, hogy az ő hulladékát felelősebben kezelik, az még csak a kezdet. És szerintem el kellene gondolkoznunk azon, hogy biztos ez a legtöbb, amit a szemetünkkel tehetünk, vagy azon, hogy miért van egyáltalán ennyi szemetünk, és nem lehetne kevesebb.
Igen, és pontosan erről fog szólni a következő részünk, ami talán a legfontosabb ebben a témában, úgyhogy azt semmiképpen se hagyjátok ki. Addig is nyugodtan írjátok meg véleményeteket, vagy tapasztalataitokat a témával kapcsolatban, vagy hogy ti hogyan szelektáltok. Írhatok YouTube-on, Facebookon, Instagramon, vagy az e-mail címünkre. Minden elérhetőséget belinkelünk a leírásba, és köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!